Lassan Zsuzsikát köszöntöm a érzékenyítő rovatunkban, aki nemrégiben édesanyja lett, és szintén ő is akadályozottsággal élő. Szia, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szép jó napot kívánok, én is ezen a szép tavaszi napon még itt nálunk Csíkban is, tehát köszöntöm a hallgatókat.
Te így születtél akadályozottsággal, ezzel a diagnózissal. Mesélj nekünk egy kicsit a diagnózis sodról, mit kell tudni?
A little korban születtem a diagnózisom szerint, és koraszülött is voltam. Emiatt visszamaradt egy mozgássérültség, hogyha el kéne valakinek magyaráznom, aki nem orvosi körökben forog mondjuk az utcaemberének, akkor azt mondanám, hogy kicsit úgy járok, mint a kacsák. Nem is a diagnózis a fontos, inkább az, hogy a közel tudjunk az emberekhez maradni ebben is.
Ez miben korlátoz pontosan téged azon kívül, hogy úgy jársz, mint a kacsák? Valami nehézség van ebben?
Hát biztos nem lesz belőle maratonfutó. És igen, van egy pár a hétköznapokban is. Kicsit úgy mondanám, hogy minden mozgás egy picivel nehezebb, egy picivel több kitartást igényel, és egy picivel több energiát is. És ehhez kell hozzaszokni igazából. Most, hogy édesanyja lettem, ez külön hangsúlyozottá vált, mert még egyedül csak lemegy az ember a lépcsőn valahogyan, meg csak felmegy, meg csak megoldja az ajtónyitogatásokat, vagy ilyesmit, de hogyha ott van egy icipici baba a kezében, akire vigyázni kell, akire figyelni kell, akit közben is szeretgetni kell, akkor ezeket a dolgokat mind külön-külön meg kell tanulja azt, hogy kell leülni a kanapéra egy pici gyerekkel, hogy kell onnan felállni, hogy kell kivenni őt az ágyikójából, hogy kell oda betenni. Tehát ez, ha édesanyja leszel, akkor mozgássérültként egy külön kihívás. Szoktam is mosolyogni, hogy nekünk általában nem az anyasággal járó gyerekünk megszokása a kihívás, hanem ezek az apróságok, amik az átlag embereknek eszébe se jutnak. De ezúttal üzenem az édesanyáknak, akik esetleg mozgássérültek és gyerekeket szeretnének vállalni, hogy igen, ezt is le lehet küzdeni, de készüljenek fel rá, hogy nem lesz könnyű.
Igen, a későbbiekben erről is beszélgettünk. Te hogyan emlékszel vissza a gyerekkorodra? Milyen volt a kicsi Zsuzsika? Mennyit érzékeltél az állapotodból?
Hát én mondhatom nagyon nyugodtan, hogy szinte semmit. Ez azért volt így, mert a tanáraim, tanítóim, akár az óvonőim is nagyon, nagyon elfogadóak voltak, és nagyon nem éreztették azt, hogy én bármiben is különböznék a többiektől. Nagyon szerettem például a tanítóbácsim, amikor a tornaórákat abba kellett hagynom, mert ugye kiderült, hogy rontják a médiámat, akkor focilabdás rágókat adott akkor, ha jól drukkoltam a foci csapatnak. Tehát, hogy mindenképpen része maradtam ennek a sport életnek is, úgymond, ami egy kisgyerek életéhez hozzatartozik. Erről is azt gondolom, hogy néha nagyon apró dolgok kellenek ahhoz, hogy jól tud magad érezni a bőrödbe, annak ellenére, hogy akadályozottsággal élő vagy. De ehhez mindenképpen szükséges a többi gyerek szüleinek is a nyitottsága, mert nagyon sokszor tapasztaltam meg azt, hogy ha az egészséges gyerek szülei is, és a sérült gyerek szülei is nyitottak arra, hogy a közösségben többfélék tudjunk maradni, többfélék legyünk, sérültek és nem sérültek egyaránt, akkor mind a két csoport valamit nyer ebből. Mi elfogadást nyerünk, egyértelmű, hogy mi nagyon jól járunk, de a többiekről is azt látom így, ahogy elteltek az évek, hogy sokkal érzékenyebbek lettek, sokkal elfogadóbbak, sokkal emberibbek, úgymond, azok, akik az osztálytársaim voltak.
Hogyan telnek a mindennapjaid, és ez hogyan változott meg akkor, amikor édesanyja lettél?
Hát én egy nagyon pörgős életet éltem addig, amíg édesanyja nem lettem. Dolgoztam a Mozgássérültek Egyesületénél szociális munkásként, aztán a Caritasnál recepciósként, aztán szeretgettem a férjemet, mindenféle kirándulásra jártunk, És most, hogy édesanyja lettem, így ez lényegesen beszűkült, de nem vált unalmasabbá. Kell tudni, hogy amikor édesanyja leszel, akkor nagyon nehéz észben tartani, hogy milyen nap van, és hogy milyen dátum. Azt jobban tudod, hogy pelenkázástól pelenkázásig mennyi idő telik el, mint azt, hogy kint rajtad kívül hogyan telik az idő. Úgyhogy ez is hozzatartozik a mindennapjainkhoz. Most már nőttünk akkorára, hogy járunk mondókázni, járunk úszni, járunk, sétálunk nagyon sokat, főleg mióta itt is egy kicsit melegebb van, de a -20-ban is sétáltunk nagyon sokat. Igazából ennyi, de ebben az egyszerű életvitelben is van valami nagyon szép. Az, ahogyan látod, hogy a gyereked minden nap tud valami újat, az, ahogyan látod, hogy alkalmazkodik a sérültségethez, ez is egy érdekes élmény. Hogy például a mi gyerekünk, amikor én viszem le a második emeletről a lépcsőn, akkor mindenkire mosolyog, de kapaszkodik az egy kincs hajamban, ami lóg a sapkám alól. Vagy soha nem sír fel, mikor megébred. Ez is egy olyan alkalmazkodás, hogy én nem tudnék én szaladni fejvesztve, hogy őt felvegyem, hanem mindig megébred, smütyök, smotyog, s csak azután kezd el sírni, amikor már odaértem, ha egyáltalán sír, de legtöbbször nem sír. És ezt is úgy csodálom, hogy alkalmazkodik a gyermek a szüleihez. Ezért bátorítanám igazából azokat is a gyermekvállalásra, akik nem egészen biztosak abban, hogy ők ezt tudnák csinálni.
Igen, azért a gyereknevelés köztudott, hogy nem kis nehézségekkel jár. Hogyan jött nálatok az az elhatározás, hogy igenis gyermeket vállaltok?
Hát nagyon őszinte leszek, nagy elhatározás nem volt, hanem mi, amikor megismerkedtünk a férjemmel, akkor eldöntöttük, hogy ha jó Isten gyermeket akar nekünk ajándékozni, akkor azt hagyjuk neki. Tehát, hogy nem állunk semmilyen módon az ő útjába. És ez jó döntés volt. Nem gondoltam nagyon bele, hogy sérültként vállalhatnék egy gyereket. Igazából fel sem merült a kérdés bennem, hogy lehet-e úgymond ebben az állapotban, most ezt idézőjelbe teszem, gyereket vállalni. Nem érdemes, én úgy gondolom, sokat gondolkodni ezen. Mert van, amiket jobb a jó Istenre bízni. Például azt, hogy kinek ad életet és kinek nem. Amint gyermeket, úgy értem. Ebben nem jó beleszólni, még a félelmeink árán sem. Mikor mi legelőször elmentünk a nőgyógyászunkhoz, ez egy nagyon emlékezetes történet volt. Akkor kérdezte a nőgyógyászunk teljes jó indulattal, hogy genetikai teszteket szeretnénk-e, mármint hogy hamarabb meg szeretnénk-e tudni, ha a gyermekünk akadályozottsággal születik vagy nem. És azt mondtuk, hogy nem. Nagy volt a meglepődés, és megkérdezték, hogy miért. És azt mondtuk, azért, mert ő így is úgy is a mi gyermekünk. Mind a ketten a férjemmel azt valljuk, hogy az életnek abszolút értéke van. Mindenki életének, nem csak a miénknek. Függetlenül attól, hogy sérült vagy nem sérült. Ugyanúgy színesebbé teszi a világot. Nem gondolom azt, hogy bármilyen szenvedéstől is meg kéne kímélnünk bárkit is. Itt a babákra gondolok. Sokan mondták nekem azt, hogy ha mi lesz, hogyha sérült lesz, mert akkor sok szenvedéstől megkímélném, ha nem születne meg. De ez nem így van. Mert a szenvedésnek is ugyanúgy értelme van és értéke van, mint az örömeinknek. Csak ezt a mai ember egy kicsit elfelejtette, hogy úgy sem lehet az életet szenvedés nélkül leélni. Pedig nem lenne rossz, de nem lehet ezt kikerülni. Igazából nagyon hálás vagyok azért, hogy ez egy pillanatig sem volt kérdés bennünk, hogy ő jöjjön, vagy ne jöjjön.
Hogyan emlékszel vissza az első napokra a kicsivel?
Az első napok tele vannak örömmel, de nagyon-nagyon nehezek. Hát az első napok a legnehezebbek, én azt gondolom. Néha úgy éreztük az első napokban a férjemmel, hogy ez örökké fog tartani, hogy ez a sírás nem ér véget, vagy pelenkázástól pelenkázásig éltünk, vagy nagyon-nagyon nehéz volt ez az egyik oldala, és ez tény. Nekem főleg volt nehéz, mert amikor meg kellett tanulni például lépcsőn fellejárni, vagy a kanapéról felállni, az nem csak azzal járt együtt, hogy egy sor mozdulatot megtanultam, ahogy nekem jó, hanem azzal is együtt járt, hogy felmerült bennem, hogy vajon én jó édesanyja vagyok-e. Mert hogy ez alapvető jellemzője ennek az első időszaknak. Akkor az én férjem mindig elmondta, hogy jaj, Zsuzsko, hát ennek a gyereknek nem is lehetne jobb édesanyja te nálad, mert te vagy az övé. És ez ilyen egyszerű volt, ő elmondta ezt nekem 3 naponta egyszer, és erre szükségem is volt. És aztán, mikor betöltötte a kisgyermekünk a 3 hónapot, és úgy kezdett a programunk is kialakulni, meg minden, akkor ezek a terhek úgy lényegesen lecsökkentek, azt mondanám. És van még valami fontos, mielőtt még megijednének az édesanyák, hogy az öröm, a gyermeket fölötti öröm, az megmaradt. Akkor is, hogyha nagyon fáradt voltál, akkor is, hogyha nem tusoltál már 2 napja, tehát úgy megmaradt az örömed. Jó volt ránézni még a nehéz időszakokban is. De hogy tény, ezzel nem akarom rózsaszínítani a dolgot, csak tényként közlöm, hogy az első periódus nehéz, az első pár hónap az nehéz. Az első pár hónapban volt nekünk egy kedves segítségünk, az egyik unokatestvérem főz nekünk hetente 2-szer. Hosszú időbe telt, amíg megnőttem olyan nagyra, hogy segítséget tudjak kérni abban, amiben szükségem van segítségre, például ebben mindenképpen.
Azért, mint ahogy említetted is, neked a párod nagyon sokat segített. Mit gondolsz, ennek oka van, hogy szokták mondani, hogy titeket a Jóisten is egymásnak teremtett. Te ebben hiszel? A megismerkedésedek története pontosan mi?
Hát, egyszer akkor a megismerkedésünkről egy kicsit. Mi egy tusványos alatt ismerkedtünk meg, még mind a ketten nagyon fiatalok voltunk. És tulajdonképpen az egész éjszakát végigveszekedtük, ilyen hát életszemlélet különbségeink voltak. Vita, inkább vitát mondanék, mert olyan rosszul hangzik az, hogy veszekedés. Ez a vita olyan hosszú lett, hogy a tömbházunk előtt ért minket a hajnal. Ott beszélgettünk egész végig, és aztán ő elment. Hazament, úgymond én is hazajöttem, és egy jó darabig nem beszélgettünk. Én nem akartam, hogy ő udvaroljon nekem, se ezért én semmilyen üzenetére, sem SMS-ére, sem messenger üzenetére, semmire sem válaszoltam. És egy vasárnap este alkalmával eldöntöttük a barátainkkal, hogy elmegyünk cukrászdába, és kiderült, hogy ott ő a pincér. Onnantól fogva kezdtünk beszélgetni komolyabban. Azért becsülöm olyan nagyra az én férjemet, mert mi még meg se fogtuk egymás kezét, és már akkor leszögeztünk 3 nagyon fontos dolgot. Az egyik az, hogy engem sok emberrel kell megosztani, mert én nagyon szeretem az embereket, a társaságot, a pezsgést, az életet. Nem feltétlenül a bulit, hanem csak úgy az emberi kapcsolatokat, csak úgy barátkozni, csak úgy jóba lenni, hogy engem sok fele kell majd megosztani. A másik az volt, hogy engem minden helyzetben vállalni kell, és nem csak engem, hanem a hozzám hasonló barátainkat is. És a harmadik pedig az volt, hogy egy gyereket soha nem bántunk semmilyen körülmények között. Tehát abortusz szóba se jöhet, ez a tiszta beszéd. És akkor megbeszéltük, hogy ezt gondolja át, és ha átgondolta, és erre fel van készülve, akkor jöjjön vissza, hanem felejtsük el. És visszajött. Úgyhogy tényleg nagyon nagyra becsülöm az én férjemet, mert ehhez azért kellett egy jó agya, hogy ezt be tudja vállalni.
A környezetetek hogyan fogadta, hogy jött a baba, és hogy te innentől kezdve anya vagy?
Hát ez nagyon felemás, nagyon felemás. Aki nagyon jól ismer minket, az mindenképpen örült. Mert tudta, hogy én nagyon szeretem a gyerekeket amúgy. Tehát én pedagógiát végeztem, nagyon szeretem a gyerekeket. És ők, akik közelebbről ismernek, azok tudják, hogy én ebben feltalálom magamat, meg megtalálom magamat. Akik nem ismertek annyira jól, azok vagy csodálkoztak, vagy szörnyűködtek. És ez is hozzatartozik, hogy egy átlag embernek, mondjuk az utcaemberének nincs, ahogy bemérje, hogy te mire vagy képes, mert nem ismer elég jól ahhoz. Ő csak azt látja, amit te kívülről vagy. És akkor ezt is meg kellett tanulni, kezelni és menedzselni, hogy egy-egy furcsa pillantás van, vagy nagyon sokan megkérdezték, hogy nem félek, hogy kiborítom a babakocsiból. És akkor nagyon kedvesen mondtam, hogy nem, nem félek, ő a legnagyobb kincsem, kire vigyázhatnék másra ennyire.
Hogyan látod a világot? Mik a tapasztalataid az elfogadással kapcsolatban? Itt ezt most olyan értelemben kérdezem, hogy akár mielőtt édesanyja lettél volna, vagy gyerekkorodban, hogyan fogadták el a te másságodat?
Én azt gondolom, hogy a sérültséget az emberek nagy része el tudja fogadni, hogyha nem is tudja magához közel engedni a gondolatot, mert ugye milyen félelmetes az, hogyha arra gondol valaki, hogy sérült lehet. És emiatt a gondolatot is távol tartjuk általában magunktól. De a nagy része az embereknek, én azt gondolom, hogyha az elmúlt 20 évet tekintem, tehát az előző 20 évhez képest, sokkal elfogadóbb, sokkal nyitottabb lett. Én inkább a másik oldalon látok nagyobb akadályokat ebben. Úgymond a sérült oldaláról azt, hogy nehezebben fogadja el saját magát egy sérült, mint őt mondjuk a szomszédja, a barátja, mit tudom, az üzletvezető, az eladó, vagyis a mindennapok emberei. Mert sérültként nehezebb magadat elfogadni. Igazából beismerni, hogy igen, nekem vannak akadályaim, ezek a plusz akadályaim, és ezek a plusz értékeim. Tehát, hogy ezeket nagyon nehéz megfogalmazni, hogyha sérült vagy. Legalábbis én azt gondolom. Ez nem azt jelenti persze, hogy a társadalom minden tagja elfogadja a sérültséget, mint olyat, de egy javuló tendenciát mutat ez a dolog, azt gondolom. Én ezért az embereknek nagyon-nagyon hálás vagyok. És tényleg ilyenkor mindig el szoktam mondani, mert nem tudom tartani a szám, ha erről van szó, hogy tényleg arra kérem az embereket, akik egy kicsit úgy idegenkednek ettől a dologtól, hogy menjenek el valamelyik alapítványhoz önkénteskedni, és várják meg, amíg az első sokk, az általában az első találkozás, az lejár. És miután ez lejárt, túl vannak az első sokkon, azután nagyon sok ajándékot kapnak akadályozottsággal élő emberektől. Kész feltöltődés egy-egy ilyen helyen önkénteskedni.
Miben hiszel, miből merítesz erőt?
Mindenképpen én el kell mondjam itt, hogy én keresztény vagyok. Én azt gondolom, hogy a sérültséget a Jóisten nélkül elfogadni lehetetlen. De hogyha abból indulok ki, hogy a Jóisten ezt valamiért megengedte, és én ezt az állapotomat használni tudom a szeretteim, vagy akár idegenek javára, akkor már megértem, még hogyha sok macerával jár is együtt.
Mire vágysz a jövőben?
Hú, mások, mikor megöregednek egy évet, akkor el van a keseredve, vagy hogyha őszül a hajuk, akkor is, vagy nő a ráncaik száma. Én úgy vagyok vele, hogy amikor a születésnapom van, akkor nagyon boldog vagyok, hogy hú, még egy évet öregettem, mert nekem a legnagyobb kívánságom az, hogy legalább 70 éves koromig éljek, hogy lássam a gyermekemet felnőni, és tudjam a férjemet szeretgetni. És van egy kisebb becske, nagyobb becska kívánságom is, ami ennél egy kicsit kisebb, de azért jó nagy. Úgy szívemből szeretném, ha az emberek megértenék, hogy milyen fontos egy élet. És egy olyan ajándék, amit nem lehet megismételni, ami megismételhetetlen és gyönyörű.
A lehető legjobbakat kívánom nektek, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon-nagyon szívesen, szeretettel ölelünk mindenkit. Zsuzsi, Rózi, és Zsombor is. Vigyázzanak egymásra!
Önök Kósa Zsuzsikát hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is!